Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója, és miként ígértem a műsor utolsó percében, már mint a első műsorrész utolsó percében, azzal indítunk, hogy egy bank szerint elegendő bank van-e Magyarországon, vagy esetleg a kelleténél több is, mennyi bankunk van?
Konkrét szám nélkül, mert sose tudom a precíz számot, úgyhogy inkább ezt a 30-as, 40-es magasság, ez nyilván általánosságban igaz, de a konkrét szám ilyen szempontból nem is annyira érdekes, hiszen nagyon sokféle bank létezik Magyarországon, valami bankcsoport része, valami nagyon specializált funkciót lát el, és van az a néhány nagy univerzális bank, ami igazából dominálja a magyar bankrendszert, és azt hiszem, hogy a hallgatók is nagyjából őket ismerik. És ilyen értelemben azért az elmúlt években volt egyfajta konszolidáció, azért néhány bank megszűnt, beolvadt. Itt ugye beszéltünk az előző részben a bankholding létrejöttéről, ami azért tulajdonképpen három jelentős szereplő összeolvadásából adódik, és így azért egy kicsit szűkebb bankszám jön ki olyan értelemben, hogy azok a jelentős nagy bankok, akik igazából dominálják a piacot, számszerűleg egy kicsit kevesebben vannak, bár egyébként időközben azért egy korábbi kis bank inkább a középbanki, és annak is a tetteje felé jutott el, tehát hogy volt, aki felnőtt hozzájuk méretben, vagy legalábbis elkezdi közelíteni őket méretben, de mégiscsak egy számcsökkenés volt. És az, hogy mennyinek kellene lenni, ez igazából egy nehéz kérdés olyan szempontból, hogy azért látjuk a régióban is, látjuk globálisan is, hogy önmagában az, hogy hány komoly bank van, az nem határozza meg azt, hogy mekkora verseny van köztük, és hogy jól működnek-e vagy nem. Hogy van olyan bankrendszer, ahol mondjuk két-három nagy bankkal egy hatékonyan jól működő versenyző bankrendszert láttunk, van olyan bankrendszer régióban is, ahol 5-6 bank van, és van olyan bankrendszer a régióban is, ahol ennél azért nagyobb szám van, és ettől függetlenül viszonylag jól működnek. Úgyhogy itt azt hangsúlyoznám, hogy elsősorban az a lényeg, hogy versenyző módon és hatékonyan tudjanak működni. Nyilván a mi erőfeszítéseink is ebbe az irányba mennek, amikor szabályozóként megjelenünk, hogy egyrészt természetesen a stabilitás garantált legyen, másrészt viszont mindenképpen a verseny irányába tudjunk határozott lépéseket tenni. Nem véletlen, hogy a különböző digitális megoldásokat az MNB is nagy erővel támogatja, hiszen például az egy olyan terület, ami lehetővé teszi azt, hogy az ügyfelek szélesebb körből tudjanak választani, amikor bankot választanak, vagy különböző banki szolgáltatásokat, és egyszerűen. Ugyanis, hogyha egyszerűen viszonylag széles palettáról lehet választani, az önmagában egyfajta versenyhelyzetbe kényszeríti a bankokat. Ha látják, hogy könnyebben elmennek az ügyfelek, akkor nyilvánvalóan ők is jobban érzik, hogy javítani kell a szolgáltatásaik színvonalán, vagy pedig árán.
És hogy látjátok a digitalizáció tovább, ugye a trendi téma, a mesterséges intelligencia, mennyire alakítja át a bankolási tevékenységet?
Nyilván minden bankban egyre inkább megjelennek a különböző digitális megoldások, de ezzel együtt, hogy megjelennek a különböző digitális megoldások, azért vannak olyan terepei a bankolásnak, ami továbbra is megmaradt konzervatívnak, és látható, hogy az ügyfelek részéről erre van igény. Most például beszéltünk a lakáshitelezésről, ez egy tipikusan olyan terület, hogy mivel a az ügyfélnek azért az életében ez mégiscsak az egyik kulcs döntés. Az ügyfelek döntő része egyszer, maximum kétszer vásárol lakást és vesz fel lakáshitelt. Ezért az ilyen típusú tranzakcióknál az ügyfelek se igénylik azt, hogy mondjuk teljesen digitális megoldást kapjanak. Szeretnének ők is emberrel találkozni. Nem arról van szó, hogy 200-300 ezer forintot elköltenek a hitelkártyáról, hanem arról van szó, hogy akár 20-25 éves időtávra is elköteleződnek valami mellett, és amellett, hogy a pénzügyi termék megismerése miatt is jó a bankkal ilyenkor személyesen találkozni, amellett azért fontos tényező az, hogy a bank egyfajta garanciát jelent a magában az adásvételben, szerződésben is, hiszen a bank jelenléte kimondva kimondatlanul megjelenik egyfajta tanácsadásban, már olyan szempontból, hogy nyilván látnia kell az adásvételi szerződést, nyilván az ő jogászik is ellenőrzik, tehát egyfajta biztosítékot jelentenek ilyen oldalról is.
Tehát akkor nem kell temetnünk a bankfőkokat, úgy látjátok, hogy továbbra is lesz rá igény.
Valamilyen szinten biztos, hogy lesz rá igény, és azt látjuk egyébként a stabilitási jelentésben is, mindig értekezünk a bankokkal folytatott interjúkról, és azt látjuk, hogy azért bár az elmúlt 10-15 évben nagy mértékben csökkent összességében a fiókok száma, de egyre inkább azt mondják a bankok, egyre több bank azt mondja, hogy amit most elért fiókszámot, azzal komfortos tud lenni. Azt úgy érzi, hogy ezt a fiókrendszert költséghatékonyan tudja kihasználni, és ez szükséges a működéséhez. Úgyhogy ez a trend sem tart szerintünk örökké, a fiók bezárás, nem lehet mindent áttenni a digitális térben, legalábbis egyelőre ezt látjuk. És egyébként a nagy digitális szereplők, akik megjelennek a piacon, és akik egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert, azoknál is azért azt lehet látni, hogy az egyre nagyobb népszerűségük, ez egyelőre szűk szegmensekre korlátozódik, tehát bizonyos területeken nagyon erőteljesen használják őket az ügyfelek, de azért nem annyira univerzálisan, mint a nevezzük tradicionális bankjaikat.
Maradunk a lakossági szegmensben, hogy mitként alakul a hitelezés, sokan panaszkodtak 2020-ra vonatkozásában, hogy csőd volt. Ez kicsit erős kifejezés, de hogy látod?
Igen, a 23-as év az egy nagyon alacsony hitelezést hozott a lakossági oldalon is, aminek számos oka volt. Ebbe beletartozik önmagába az, hogy a lakosság nem is nagyon kereste a hiteleket, amik elsősorban...
Az inflációtól tartó félelem ijesztette meg a háztartásokat?
Az infláció biztos, hogy benne van, hiszen az mégiscsak egy kiszámíthatatlanságot jelent a háztartásoknak, illetve a recessziós környezet is. Ugye a háztartási hitelezésben a hitelezésnek az egy jelentős része, az valamiféle háztartási beruházáshoz kötődik, legyen az lakás, lakásfelújítás, autóvásárlás, nagyobb eszköz megvásárlása, és ez azon túl, hogy ezek drágák, és ezért kell hozzá hitel, azon túl ezek általánosságban nem ilyen nagyon sürgős ügyek, tehát ezek tipikusan olyanok, amit egy-két évvel lehet halogatni. Éppen ezért az ilyen típusú döntés meghozatalában a háztartások is kivárnak addig, amik egy kicsit biztosabban látják a saját jövőjüket, saját körülményeiket, hogy jön ki a gazdaság például ebből az inflációs közegből, mikor tér vissza a növekedés, ez milyen hatással lesz az ő munkaerőpiaci körülményeikre. Ezeket figyelembe véve hoznak meg döntéseket, és nyilván a tavalyi év nem volt a legalkalmasabb arra, hogy ezt meghozzák. Viszont ahogy az infláció is nagy mértékben csökkent, ugye év elejére elértük már ezt a 4% alatti szintet, ez segített az ilyen típusú döntések meghozatalába is, és természetesen azzal, hogy a 22-es, 23-as év nem volt igazán jó. Sokaknál ez azért azt jelentette, hogy 24-es évre a saját beruházási igényüket már mondjuk egy-két évvel elhalasztották, és az, hogy látták, hogy az idei évben jobbak a gazdasági kilátások is, mind infláció, mind növekedés oldalról, ez már adott egyfajta bátorságot nekik arra, hogy meghozzák ezeket a döntéseket, amit nyilván egyébként még segített, hogy kiderültek a csok új feltételei is, ami egyfajta plusz lendületet tudott ennek adni. Ugye a háztartási hitelezés oldaláról az elmúlt néhány hónap már egyértelműen egy sokkal aktívabb aktívabb jelenlétet mutat, mint mondjuk egy évvel korábban.
Akkor térünk át a vállalati szegmensre, ott is ugyanazt a szót tudom mondani, hogy csőd, ott is rengeteg ügyfél panaszkodott, hogy tulajdonképpen a magas kamatszint miatt nem is nagyon volt értelme hiteleket fölvenni, és a bankok sem voltak túlzottan aktívak, belendült-e már ott a hiteldinamika?
Igen, a vállalatokra egyébként sok szempontból ugyanaz igaz, mint a háztartásokra, már csak azért is, mert mondjuk egy jelentős KKV-szektor van Magyarországon, ahol végső soron a döntéshozók azok nagyjából ugyanolyan polgárok, mint amikor háztartásként hoznak döntést, és ez csak azért érdekes, mert az ő megfontolásukban ezek a gazdasági körülmények, amiket az imént soroltam, ezek pontosan ugyanolyan erős szempontként szolgálnak, amikor hitelezési vagy hitelfelvételi döntésnél vannak. Éppen ezért igen, a vállalati szektorban is volt egy jelentős kivárás, és lelassult nagymértékben a hitelezés. És a vállalati szektor olyan szempontból még pluszban egy kicsit különleges, hogy azért az elmúlt 10-15 év az hozzászoktatta a vállalatokat ahhoz, hogy valamiféle támogatott hitelprogram, EU-s támogatás, tehát valami olyan kedvező forrás megjelenik a piacon, ami sokkal rentábilisebb teszi a náluk meglévő projektterveket, és szeretnek erre várni. Tehát a szigorúbb, mind ár, mind nem ár oldalon szigorúbb hitelkondíciók azért is lehetnek egy kicsit elbizonytalanítók egy vállalat szempontjából, mert arra várhat, hogy ez majd záros határidőn belül kedvezőbbé válik. És a vállalatoknál eddig nem látjuk még azt a fajta nagy fellendülést, amit a háztartásoknál, de azért azt gondoljuk, hogy az alját elérte a vállalati szektornál is a hitelezés lassulása, és szép fokozatosan a vállalati szektorban is elindulhat a növekedés, azzal, hogy számukra is azért egy sokkal kedvezőbb környezet látszik.
Sok cégvezető panaszkodott arra jogosan, hogy két számjegyű hitelkamatokat nem mert igazdálkodni, mennyiben javult a helyzet már a 2024 júniusára?
Igen, ugye itt fontos elválasztani, amikor a hitelkamatokról beszélünk, hogy azért amikor rápillantunk az alapkamatra, ami valóban sokáig kétszámjegyű volt, bár most már azért nagyon távol vagyunk a kétszámjegyű tartománytól, de hogyha rápillantunk az alapkamatra, az azért nem feltétlen mond sokat a hitelköltségről, hiszen különösen, amikor hosszú, beruházási jellegű, fix kamatozású hitelt vesznek fel akár a háztartások, akár a vállalatok, nem ez az irányadó, hanem az aktuális futamidő, tehát egy 5 éves hitelnél egy valamiféle 5 éves kamat, vagy 10 évesnél egy valamiféle 10 éves kamat, ami lényegesen alacsonyabb már régóta, mint ez a kétszámjegyű tartomány. Úgyhogy ilyen értelemben azért önmagában az, hogy kétszámjegyű tartományban volt az alapkamat, nem feltétlen indokolja azt, hogy ne lehessen felvenni hitelt. Különösen nem egyébként egy olyan időszakban, ahol azért a nominális GDP növekedés az viszonylag magas volt a magas inflációs környezetben, ami nyilvánvaló, hogy a kitermelést azért a vállalati szektornak is segíteti bevétel oldalon is, tehát hogy ez nem csak kiadás oldal. Én itt is inkább ezért a bizonytalan környezetet említeném, hiszen azért alapvetően a tervezésben az a kulcs, hogy tudok előre látni abban, hogy lesz nekem bevételem, hogy lesznek ügyfeleim, és ez alapján hozom meg a hitelezési döntést, nem pusztán az, hogy ránézek egy hitelárra, gondoljunk bele, azért korábban is magasabb kamatok mellett is bőségesen vettek föl hitelt a vállalatok, és nagyon érdekes ilyen szempontból megnézni a külső környezetet is, a többi országot is Európában, hiszen ez a nagyon lelassuló vállalati hitelezés, ez nem egy magyar specifikum, mind a régióban, mind az EU-ban mindenhol igaz volt, ahol egyébként a kamatszintek teljesen máshol voltak.
Együtt mozogunk magyarán a nemzetközi árral?
Így van. Hitelezési dinamikában abszolút együtt mozgunk a nemzetközi árral. ami egész egyszerűen abból következik, hogy a gazdasági környezet bár sok mindenben eltér, de azért az, hogy sokkal nehezebb, kicsit recessziós, magas inflációs időszak van, az nagyjából mindenkire igaz azok közül, akik nekünk igazán relevánsak. Úgyhogy éppen ezért nagyon hasonló folyamatokat figyelünk meg, attól függetlenül, hogy éppen a kamatszintek azok máshol vannak.
Hát nyugtass meg bennünket, légy kedves jegybank képviseletében, hogy az extrém magas inflációt már elköszönhettünk, de van-e még nyúlványa, vagy negatív áthúzódó hatása?
Igen, egyrészt ebben megnyugtathatok mindenkit, hogy igen, elköszöntünk ettől. Azt gondoljuk, hogy az idei évben, ahogy most már az utolsó adatban látszódott, hogy a folyamatos, nem is tudom hány hónapja tartó csökkenés után volt az utolsó adatban egy pici fordulat, de ez nem azt jelenti, hogy most elindulunk fölfele, hanem hogy a bázis hatások kifutásával, amik azért a nagy csökkenést segítették, most egy pici emelkedés időlegesen van, de alapvetően azért azt látjuk, hogy az inflációs cél, amit a Nemzeti Bank meghatározott és követ, ez a 3%, ez a 25-ös évben elérhetővé válik, de még egyszer mondom, hogy ez addig se azt jelenti, hogy valami extrém magasságokba visszamennénk, hanem csak egy pici technikai emelkedés volt most, és aztán a 25-ös évre elérjük ezt a 3% körül.
És hogy látjátok végezetül, de nem utolsó sorban a 2024-es gazdasági motoroknak a felpörgéséhez hozzájárulnak-e a bankok, elsősorban nyilván a hitelezési tevékenységükkel?
Ugye a háztartási oldalon már látjuk is ezt a felpörgést, és azt gondoljuk, hogy a vállalati oldalnál is az idei év már sokkal kedvezőbb lesz hitelezési dinamikában, és nyilván önmagában ez azt jelenti, hogy azért a gazdasági növekedést ezt tudja segíteni. Az előrejelzésünk is az, hogy az idei évben már ez a 2,5% körül növekedés megvalósulhat, ami a tavalyi évhez képest egy nagyon pozitív változás.
És ami visszatérve a beszélgetésünk legerejére, a pénzügyi stabilitás jelentés, ami ugye 2023-at jellemzi főként, 24-re mi a várakozás már, mint ami a bankszektor egészére vonatkozik, hogy látjátok a pozícióját?
Egyrészt hitelezési oldalon a bankszektor most már egy pozitívabb hiteldinamikával tud hozzájárulni a reálgazdasághoz. Emellett, ami nagyon fontos banki oldalról, hogy nem várjuk azt, hogy érdemben fog növekedni a nem teljesítő vagy rosszul teljesítő hitelek aránya, úgyhogy továbbra is garantált az, hogy a banki szektor stabilitása megmarad, hiszen egy jól teljesítő portfólió van a bankrendszerben. Azt gondoljuk, hogy a jövedelmezőség bár csökken, de azért normális jövedelmezősége lesz a bankrendszernek. Tehát stabilitási oldalról igazából azt mondhatom, hogy semmi látnivaló nincsen.
Köszönöm szépen a beszélgetést. A napvendége tehát Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották. Hallgassanak bennünket továbbra is.
Köszönöm szépen.